Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Berkec Franciska szociális testvérrel, Gerstenmaier György beszélget. A beszélgetés második része következik.
Gondolom a rendszerváltás után aztán a családnak is meg lehetett mondani, hogy...
Így van, igen. Tehát az örökfogadalom tényét, és hogy én mi már 9 éve a közösségbe tartozom, akkor tudtam édesanyámnak elmondani, megírni.
Bár biztos, hogy a hallgatók valamennyire ismerik a szociális testvéreket, a közösséget, egy picit mutassuk be, hogy mivel foglalkoznak.
A Szociális Testvérek Társasága 1923-ban alakult Magyarországon, Slakta Margit az alapítója, és a kezdetektől azt hangsúlyozta Margit testvér, amit ma én is elmondhatok itt, hogy egy olyan modern közösség legyen a Szociális Testvérek Társasága, amely apostoli életre egyesült, apostoli célra egyesült közösség, tehát nem szerzetesen a szó hagyományos értelmében, hanem egy olyan közösség, amely mindig alkalmazkodik az idők jeleihez, azokhoz a kihívásokhoz, amelyel az adott társadalomban találkozik, azért, hogy az Úr küldötteként, apostoli lélekkel, apostoli szeretettel és tűzzel hirdesse az Isten országát, elsősorban olyan módon, hogy tanúságot tesz Isten megszentelő szeretetéről. Tehát a küldetésünk ez, árasztani magunk körül az ima, a lelkiség és a szeretet szellemét, tanúságot téve Isten megszentelő szeretetéről, a Szentlélekről, azért, hogy a társadalom újjá szülessen a Szentlélek által, és ezt sokféle szolgálattal tehetjük. Amikor elindult a közösség, akkor hangsúlyos volt a szociális munka megtenésre, teremtése Magyarországon, hiszen akkoriban nem volt szociális képzés, tehát a testvérek kezdték el egyébként a Magyarországon a szociális képző megteremtését, dolgoztak karitatív, szociális területen, de a hangsúlyt Margit testvér, az alapítónk, a mozgalmi munkára tette, tehát minél nagyobb hatósugárban szolgálni a társadalom és az egyesek megújulását, tehát így elsősorban dolgozó lányok mozgalmát indították el Magyarországon például, ezen kívül pedig a politikában is lehet tevékenykedni, tehát ottal a törvényeket hozzák. Ez az örökségünk tehát, amiben hangsúlya van, nagy hangsúlyt kap a Szentlélekkel való bensőséges kapcsolat, aki pedig új utakra indít. És ezt tette lehetővé az illegalitás alatt, illetve a mai időkben is, hogy a Szentlélek, ahogy az egyeseket meghívja a szociális testvéri hivatásra, ő rajtuk keresztül tovább bontakoztatja a közösség karizmáját, mert minden egyes szociális testvérnek az adottságai, képessége, képzettsége az út lesz, hogy eljussunk oda, ahova más nem jutott el például. Egy időben sok tanár jött, vagy több tanár jött, akinek már megvolt a végzettsége. És akkor így jobban ráláttunk arra, hogy mi mindenért is kell imádkozni, ami a tanárkodással és a gyerekekkel kapcsolatos, az iskolával. De vannak közöttünk védőnők, vannak közöttünk orvosok, vannak közöttünk gyógypedagógusok, az egyik gyógypedagógus testvér például ipolytörgyesen dolgozik, és hát kifejezetten ez a küldetése, hogy akik hátrányos helyzetűek, azokkal próbáljon meg foglalkozni, és ezt a művészetterápia vagy a művészet zene segítségével is teszi. Tehát sokféle szolgálattal próbáljuk előmozdítani Isten országának a bontakozását, de késznek lenni mindig új utakra. Tehát például a rendszerváltozás után legalább 20-30 testvér változtatott munkahelyet, szolgálati helyet, éppen azért, mert hogy új helyzetek teremtődtek, és szükség volt arra, hogy mi szakképzettek vagyunk, tehát jó, általában jól képzettek, hogy ezért lehetőség volt arra, hogy a világi foglalkozás helyett elmenjünk egyházi szolgálatba, azért, hogy az egyház újjáépülő, újjászerveződő életében tudjunk segíteni. Például volt, aki cserkész mozgalmat indított, volt, aki az Országos Lelkipásztori Intézetben volt, gazdasági vezető, és folytathatnám a sort, sokféle szolgálattal segítjük elő.
Ön a tanári végzettségét használta, vagy használja még most is valamilyen szinten?
10 évig voltam tanár Budapesten a 11. kerületben, egy lakótelepi iskolában, mind magyart, mind orosz tanítottam, és nagyon hamar rájöttem arra, hogyha igazán szeretnék segíteni a gyerekeknek, akkor ez nagyon jó eszköz, de azért kevés. Egyre több nehéz sorsú gyerekkel és nehéz küszködő családdal találkoztam, és azért elkezdtem tanulni, amennyire akkor lehetséges volt ilyen segítő foglalkozás foglalkozáshoz kapcsolódó képzéseken vettem részt, és akkor hamarosan bekerültem a lelki elsősegély telefonszolgálatba önkéntesként is. És amikor jött a rendszerváltozás, tehát 1989-90, akkor kiderült, hogy az oroszra már nem lesz ugye szükség. Fölajánlották nekem, hogy tanuljak helyette valami mást az iskolában, tehát iratkozzam be az egyetemre, fölvetődött az angol szak, de mivel volt nekem ez a vonzódásom, hogy segíteni a gyerekeknek, családoknak beszélgetéssel segítő foglalkozásuként, ezért én a pszichológia szakot választottam, és ekkor ott is hagytam az iskolát, mert nem tudtam a kettőt együtt azért végezni, tanulni is, meg tanítani is, és a lelki elsősegély szolgálatok egyikének itt Budapesten lettem a fő munkatársa, körülbelül 3 és fél évig, és közben elvégeztem az egyetemet, a pszichológia szakot, és ugyanakkor a következő továbbmozduláson pedig összefügg a szerzetes rendek újjáalakulásával, hiszen létrejött a Püspökkari Konferencia titkársága, azonban egy szerzetes iroda, és ott önkéntesként dolgozott egy idős szociális testvér, és akkor én mellé kerültem fiatalabb szociális testvérként segítőnek. És ezt követően 3-4 év múlva meg a közösség vezetőségébe kerültem be.
Előjáróként most mi a feladata?
Hát már nem vagyok előjáró. Előjáró voltam egy ideig, tehát először a magyar kerületben, magyarországi testvéreknél, aztán az általános előjáró voltam 2009-ig. És hát a magyar országi testvérek életében az volt a fő feladatom, hogy a közösség megújulását, újraalapítását segítsem elő. Mindazokon a területeken, amelyek a mi életünk szempontjából fontosak, az imádság, a képzés, a közösség, a küldetés, a kormányzás területén, és ez így meg is történt akkoriban, hogy megerősödtünk. Akkoriban, mikor elkezdtem ezt a szolgálatot, a vezetői szolgálatot, kb. 125-en voltunk Magyarországon, és általánosságjáróként pedig pont az az ige volt a mottom, amit a beszélgetésünk elején említettem, a társaság egységét szolgálni. Hiszen vannak szociális testvérek Magyarországon kívül Romániában, Szlovákiában, az Egyesült Államokban és Kubában. És hát van águnk még más országokban is. Viszont az történt, hogy rákos beteg lettem, és a mai napig is még ez a betegség engem kísér. Most is készülök egy műtétre, és nemrégen volt egy másik műtétem. És ezen a betegségen keresztül Isten tovább hívott arra engem, hogy Krisztust jobban megismerjem, őt jobban szeressem, és hogy megéljem azt a hivatást, ami a szociális testvérek, bár apostoli életre hivatottak, mégis arra is meghívást kaptak, hogy imádkozzanak. Tehát a benedeki jelmondat, az órát labor, az jellemzi az életünket, és az én életemet most inkább ez jellemzi, az ima. Tehát az imának a hangsúlya, és így kerültem bele egy imádságháza mozgalomba, imádságháza alapításában Magyarországon, hogy a karizmákhoz hűségesen imádkozzam az országunk, a nemzetünk megújulásáért. Ez a fő feladatom most.
Arra emlékszik, hogy a Szentírással mikor találkozott először, hogy konkrétan mikor vette kézbe?
Amire emlékszem, az szegedi egyetemista éveimhez kötődik, és pedig ahhoz, hogy akkor bekerültem egy kis hittancsoportba, ifjúsági csoportba.
Szegedi. Ez még a magyar magyar szakot.
Igen, pontosan, amikor egyetemista voltam.
Hát igen, mondjuk akkor már csak azért is találkozik vele az ember, mert irodalomból is azért
igen, de
tanulja.
Akkor azért az kevésbé volt jellemző még talán ott, hanem inkább az volt, később tanítani már kellett, hála Istennek, az jó volt. De hogy ott az történt, hogy ez a kis ifjúsági csoport, ennek az volt a jellegzetessége, hogy 2 hetente találkoztunk, és mindig egy szentírási igével foglalkoztunk. Olvastuk, volt ott egy atya, aki ezt vezette, és utána azt kerestük, hogy hogyan tudjuk megélni, életté váltani.
Csak igével, vagy egy szentírási történet?
Szentírási igével, ami szentírási történeteket is hozhatott, de azért én mondanám, hogy igével, mert ez a fokon áll lelkiséghez kapcsolódott, már mint az az atya megismerte a fokon áll lelkiséget, és ugye tudjuk, hogy ennek a lelkiségnek jellemzője, hogy havonta életigék terjesztődnek szerte a világon, egy-egy ige, de hogy ahhoz élettörténetek is kapcsolódnak, illetve hát szentírási történet is kapcsolódhat. Ott inkább egy-egy ige volt, és hogy ezt hogy tudjuk életté váltani. És aztán a későbbiek során pedig nagyon sokféle módon. Tehát végigkísérte az életemet a Szentírásnak az útmutatása, a Szentírásra való ima, a szociális testvéri lelkiség az a benedeki alapokon nyugszik, és éppen ezért nagyon fontos a Szentírás olvasása, a Lectio Divina, a személyesen kísért lelki gyakorlatokon keresztül találkoztam inkább azzal, hogy hogyan lehet egy szentírási történettel úgy imádkozni, hogy abba én is belépek, és ilyen módon az én történetem meg a Szentírás története úgy találkozik össze, hogy Jézussal találkozom. Tehát azt is mondhatnám, hogy az életutamról beszélnék, hogy egy-egy ige mentén összefoglalható lenne az életem útja. Mert hogy Istennek a szava, teremtő szó, és sokszor kaptam olyan útmutatást a Szentíráson keresztül, ami előremutatott. És hogyha arra figyeltem, az valóban fény volt, lámpás volt az utamon, és hát meg is valósult.
Ilyen volt a beszélgetés elején elmondott idézet is? Igen. Előremutatott.
Előremutatott, igen. Például egy, hogy soha nem marad abba Istennek a szava, mármint annak az üzenete a számunkra, mert az élő eleven átható, mondja a Szentírás. Ehhez mondok egy egész kis konkrét példát, hogy mindnyájan egyek legyenek. Ugye 27 éve körülbelül megérintett. És néhány héttel ezelőtt azt kerestem magamban, vagyis imádkoztam és kértem a Szent Lelket, hogy a mi Örtűzek Imádság házunknak a következő imaestjén a Mária utcai jezsuita templomban mi legyen a fő téma. És ahogy imádkoztam, egyszer csak nagyon mélyen megérintett, mondhatni a szívemet így, megrendítette, hogy Jézus azt kéri, hogy imádkozzatok az egységért. Imádkozzatok az egységért. Annyira mélyen érintett, hogy azt éreztem, hogy igen, ezt kell megtalálni, hogy imádkozunk az egységért, na de hogyan imádkozzunk az egységért? És akkor elkezdtem gondolkodni, és a Szentlélek segített, és sikerült összehívni olyan embereket, mind a katolikus egyházból, mind pedig más felekezetekből, amelyeknek eredményeként meghívtam, mindenki igen mondott a meghívásra. Körülbelül 7 vagy 8 oda tudtunk állni a templomban Isten elé. A templom teljesen megtelt, rengetegen eljöttek. Ez egy karizmatikus jellegű dicsőítő közbenjáró imaest volt, és odaálltunk Jézus elé, hogy vele együtt, aki ma is közben jár értünk, kérjük az atyát, hogy árassza ki a lelket, hogy egyé tegyen minket úgy, ahogyan Jézus egy az atyával. Hogy elhiggye a világ. És ugye hát ez nem volt véletlen, ez októberben volt ez az imaest, hogy ez most a reformációra való emlékezésnek az ideje, tehát nagyon fontos az egységért imádkozni. Hát így vezet a Szentlélek. Egy igét a szívemre helyez, és akkor abból születik valami.
Én most a magam nevében kérdezek, de bizonyára a hallgatók is sokszor vannak úgy, hogy milyen a jó imádság, inkább ezt kérdezem. Illetve hogyan lehet jól imádkozni? Önnek erről mi a
tapasztalata?
Hogy hogyan lehet elmélyülten? Mert én sokszor tapasztalom magamban, hogy próbálok imádkozni, de akkor mindig jön valami gondolat, vagy valami teendő eszembe jut, hogy hogyan lehet ezeket ideiglenesen kizárni, és csak a jó Istenre figyelni.
Az jut az eszembe ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is lehet jól imádkozni, hogy ez egy út, útonjárás, tehát keresés, hogy is tudok én, Uram, te veled találkozni. És éppen ezért az egyik kulcs, én azt hiszem, ezt tanultam egy idős atyától valamikor sok évvel ezelőtt, hogy készüljek elő az imára. És ez egy távolabbi előkészületet is jelent, tehát az a távolabbi előkészület, hogy rendszeresen olvasom a Szentírást. Az is távolabbi előkészület, hogy kigondolom azt, hogy azért én mikor szeretnék imádkozni a holnapi nap folyamán, sűrű az élet, legtöbb embernek nagyon-nagyon sűrű, hát mégis, hogy tudom megteremteni az időt az imára, meg a helyet? Távolabbi előkészület, idő és hely az imára. Persze meg lehet tanulni útközben is imádkozni, majd ahhoz mondok egy jó lehetőséget, vagy eszközt, hogy hogyan lehet. De a közvetlen előkészület pedig az, hogy fölindítom magamban annak a tudatát, hogy Isten már itt van. Tehát nem úgy van, hogy én megérkezem, és akkor elkezdek imádkozni. Arról van szó, hogy én egy olyan helyre és térbe érkezem, meg olyan szent térbe, mondhatnám, ahol Isten ott van, mert hogy mindig velem van. Csak nekem kell tudatossá tennem, hogy ő ott van. És akkor én azt tudom tenni, nekem az segít, hogyha azt mondom, hogy ezt mondom, Uram, hiszem, hogy itt vagy. Én belülről rád tekintek. Téged nézlek, neked ajánlom ezt az imát, segíts, hogy rád tudjak figyelni. És akkor ami ezek után segít, az az, hogyha megkeresem a szívemben azt a helyet, vagy a szívemnek a dobbanását, ezt szimbolikusan értem, ami engem összekapcsol Jézussal. Mert hogy mindig ott él a szívemben, és minden ember szívében a vágy, ezt hiszem, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel, a szeretettel, Jézussal, aki a mi barátunk, társunk. Tehát ott él a szívemben a vágy, hogy én találkozzam vele. És akkor ebből a vágyból kezdek el imádkozni. És lehet, hogy a Zsoltár segít, és azt mondom, ha például egy nagyon nehéz nap végén vagyok, azt mondom, hogy Uram, hozzád kiáltok. Te tudod, és őszintén imádkozom, ez a nagyon fontos a jó, mert őszintén imádkozom. Te tudod, milyen nehéz volt ez a nap, teli mindenféle helyzettel, hozzád kiáltok, segíts, odaadom neked ezeket, segíts. És az is lehet, hogy azból fog állni az imám, hogy végig tekintek a napomon, de azt mondom, Uram, segíts, hogy veled együtt nézzem. És akkor elképzelem, hogy megfogom Jézus kezét. Nézzük együtt ezt a napot. Mi is történt? Reggel, amikor fölkeltem, elindultam dolgozni, elindultam, találkoztam többekkel, konfliktusok voltak, de örömök is. És akkor megállok egy-egy erősebb pillanatnál, és akkor vagy hálát adok azért, vagy pedig azt mondom, hogy látod, Uram, ott valami nem stimmelt. Mi az, ami ott nem stimmelt? És akkor egy kicsit ülök ezzel, ami nem stimmelt, így az Úrral együtt, és akkor lehet, hogy rájövök arra, hogy valami ott nagyon megnehezítette a szívemet, és akkor azt kérem az Úrtól, hogy kérlek, Uram, hogy gyógyítsd meg, kérlek, simogasd ki ezt, ami nehéz, kérlek, segíts. És akkor lehet, hogy az is kiderül, hogy nekem kéne bocsánatot kérnem valamiért. Tehát az az igazán jó ima, ami igaz és őszinte, és hogy keressem a kapcsolatot Jézussal. És amikor nagyon sok minden elvinne, tehát például szervezkednem kell, feladataim vannak, akkor ezért segít az, hogyha hangosan imádkozom, vagy pedig írásban imádkozom. Segít, kimondom. És aztán nem csak kimondom, ami bennem van, hanem hallgatok. Hallgatok, de ahhoz, hogy hallgatni tudjak az Úr, ahhoz már a kapcsolatnak meg kell teremtődnie. De más időszakokban meg kifejezetten az segít, ha előveszem a Szentírást, olvasom a napi Szentírást, vagy a másnapi Szentmisének az olvasmányát, vagy evangéliumát, olvasom, és újból olvasom, és újból olvasom, és akkor ami megérint, annál maradok, ismétlem lélegzetem ritmusára. Vagy pedig, ha szentírási történetet választok, akkor elképzelem. Tehát sokféle módja van, de legfontosabb, hogy igaz és őszinte legyen.
Szerkesztett egy könyvet a szociális testvérekről, jól tudom.
Hát egy kis füzetkét, egy kis ismertető füzetkét.
Füzetke. Ennek mi is a pontos címe?
A lélek tüzével, azt hiszem. Ugye igen, a szeretet tüzével, valamelyik a kettő közül.
És ez a könyv, ez a szociális testvéreket mutatja be?
Igen, ez a kis füzetke a szociális testvéreket mutatja be. Sok testvér, viszonylag sok testvér van benne, kinek-kinek a tanúságtétele benne van, az előjárónknak, Szabó Katalin testvérnek bevezető gondolatai. Tehát egy gazdag kis füzetke, azt mondhatnám, arról, hogy kik vagyunk, színes.
Köszönöm. Lenne valami, amit még megosztana a hallgatókkal az életéről, a hitéről, szentírásról, imádságról?
Talán az, amit megosztanék így a szentírással kapcsolatban, meg a mindennapi élettel kapcsolatban, és a mindennapi nagyon sokféle élethelyzettel kapcsolatban, hogy én hiszem azt, hogy Istennek a szava, amely által teremtette a mindenséget, az ma is mindig szól, és engem is, és mindegyikünket meg akar szólítani. Ezért, amikor nagyon sűrűek a mindennapok, és nehezek, jó úgy útra indulni már reggel, hogy egy igét magammal viszek a szívemben és a gondolataimban. Mert hogyha ezt az igét a szívemben őrzöm, és a gondolataimban is őrzöm, akkor ez a napom során segíthet engem abban, hogy az igazi önmagammal kapcsolatban legyek, és az igazi önmagam az mindig Istenben való kapcsolatomban érhető el. Tehát az ige által naponta erőt tudok meríteni az életnek a nehézségei közepette, vagy akár az örömei közepette. Mondok egy példát, a te szavad számomra élet, a te akaratod az élet. Nehéz időszakban, amikor nehéz volt a tanítás az iskolában, gyakran így indultam el, hogy ezt mondogattam. A te akaratod az élet. A te szavad az élet. És akkor mindig azt kerestem, a figyelmem erre irányult, hogy mi az, ami életet ad a gyerekeknek, a kollégáknak, én nekem, és mi az az ige, mi az a szó, és mi az a tett, ami ilyen módon Istennel összekapcsol, Jézussal összekapcsol, hiszen Isten akarata az élet. És olyankor is ki lehet ezt mondani, tehát kérni kell a hitet, amikor ezzel ellentétes dolgokat tapasztalok meg. De az egész életem végül is ezt írja alá, már amilyen kegyelmeket kaptam Istentől, hogy minden nehéz helyzetben, minden örömben és minden bánatban Isten szava világosságot tud adni, meg tud erősíteni. Jézus ilyen módon előttem jár, mögöttem jár, mellettem jár, bátorságot tud adni azért, hogy vízre lépjek, félelmek közepette is vízre lépjek, újat kezdjek el, és hogy lássam azt, hogy az ige által, Isten szava által, hát megváltozom, újjáteremtődöm, és haladok az Isten országában előre, és haladok az örök haza felé. Azzal fejezném be, hogy 10 éve vagyok rákos beteg, de hogy ez az időszak egy különleges kegyelmi időszak lett a számomra, mert Isten szava már a betegségem előtt ilyen módon érintett meg, ezt mondta, szeress a szenvedésben. És amikor az ember meghal egy ilyen igét Istentől, egy ilyen szót, hogy szeress a szenvedésben, akkor ezzel egyúttal azt is érzi, hogy kitágult a mindenség, kitágult a világ. Tehát a rákos betegség az nem azt jelenti, hogy az életem hanyatlik, hanem azt jelenti, hogy közelebb kerül az örök életnek a valósága, az pedig az élet teljessége, az az élet öröme, az a szeretet teljessége. És ez szenvedéseken átmegy, de igaz a Filippi levélnek a szava, így szól, hogy megismerjem őt, Jézus Krisztust, feltámadásának erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hogy hozzáhasonulva a halálban eljussak az örök életre is, eljussak a föltámadásra.
Én az elkövetkezendő napjaira és életére kívánok sok-sok áldást, és ezt a töretlen lelkesedést, ezt a tüzet, hogy meg tudja tartani, ezt a Istenbe vetett határtalan bizalmat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további életére áldást kívánok.
Nagyon Dicsértessék
a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Műsorunkban Berkecz Franciska szociális testvérrel Gerstenmaier György beszélgetett.